13. fejezet. Abigail mérhetetlen fáradtságot érzett, hatalmas, sötét űrt az elméjében, és félelmet, hogy bajt hoz Davidre. Bajt azokra, akik szeretik őt, s azokra, akiket ő szeret. Nem engedhette meg, hogy ilyen szerencsétlen helyzetbe kerülve tehetetlenül sodródjék az eseményekkel. Határozott mozdulattal felállt, s körbenézett, keresett valamit, bármit, ami segíthet. Nem tudta, mit akar, nem tudta, mit keres, csak abban volt bizonyos, hogy tennie kell valamit. Most alaposabban nézett körül a teremben. A szobában csak az a kút volt, amelyben a képeket látta, mielőtt a két idegen bejött utána. Újra végig gondolta a történteket. Az egyik név, a köpönyegesé, ismerősnek tűnt. Mintha a csuhás úgy szólította volna, hogy egyetlen. Ezt a nevet már hallotta ott fenn a szobában, és mintha a labirintussal kapcsolatban említették volna. Igen. Hát persze, ő volt az a varázsló, aki egykor megalkotta a labirintust, ami most elnyelte őt, Abigailt is. Tehát most abban a labirintusban bolyong, amelyet már a fellegvárból is láthatott. Ide át van, Akramon birodalmában. De ha a csuhás nem Akramon, akkor vajon ki lehet? Valaki, aki még nála is hatalmasabb, aki képes volt rá, hogy kinyissa a labirintust. Vajon David tud erről az alakról? Nem kockáztathat. Tudatni kell vele minden áron, hogy ez a szörnyű összeesküvés ne érhesse meglepetésként. De hogyan? A kislány lázasan törte a fejét, mit évő legyen. Miközben igyekezett úrrá lenni zaklatottságán, nekifogott, hogy lépésről lépésre átvizsgálja a szobát. Először is az ajtóhoz lépett, és megpróbálta kinyitni, de jól gondolta, zárva találta. Aztán a falak mentén méterenként vizsgálta végig a köveket, hát ha valami rejtek ajtót, vagy egyéb titkos járatot találhat rajta, ami eddig elkerülte a figyelmét. Végül csak a kút maradt. Felsietett a lépcsőn, és áthajolva a káván, belenézett a fekete vízbe. Próbált ismét képeket felfedezni a víztükörben, kapcsolatot felfedezni, amelynek segítségével kijuthat innen. Gondosan megvizsgálta a kút belső falát, a kávától a víztükörig, de csak a sűrűn rakott téglák egyhangú sorait látta. Kényszerítette magát, hogy erős maradjon. Tudta, hogy semmit sem oldana meg, ha most összeroppanna. Csak bámulta a vizet, miközben megpróbálta kitalálni a következő lépést. Gondolatai ismét Angus körül kezdtek forogni, de most valahogy másképpen gondolt rá. Most minden gondolatát azt töltötte ki, hogyan tudna kapcsolatba lépni vele. Tisztán emlékezett rá, hogy Sarának mi módon sikerült megidézni a vándort. Most azonban egészen más a helyzet, hiszen nincs kéznél a könyv. Minden erejét összeszedve a vándorra koncentrált, és várt, hogy történjen valami. Néhány pillanat múlva a víztükör megrebbent, s nagyon halványan felsejlett benne Angus arca. Abigail látta a vándort, és látta szemében a zavarodottságot. Talán azt a zavart, amit az ő felbukkanása okozott a vándornak. Egyre közelebb és közelebb hajolt át a káván, hogy minden kis apró rezdülést észrevehessen, hogy felelhessen rá. Az erőködésnek az lett a vége, hogy a lány belezuhant a kút mélyén elterülő fekete vízbe, és hangos csobbanással elmerült. Nagyon megijedt, hiszen bár tudott úszni, semmi esélye sem volt arra, hogy kikapaszkodjon a mély kútból. A víz nagyon hideg volt. Érezte, amint elmerült benne. Prüszkölve bukkant ismét a felszínre. Teljes erejéből taposta a vizet, és kétségbe esetten keresett valami kapaszkodót, kitüremkedést, amiben megfogóckodhatna. Hihetetlen gyorsasággal kezdett lehűlni a teste. Bár keményen küzdött, hogy a felszínen maradjon, semmit sem ért vele. A víz állaga egészen különös volt. Bármennyire is küszködött, egyre mélyebbre merült. Kétségbeesetten kalimpált, többször beütötte a kezét meg a lábát a kút falába, de akárhogyan erőlködött, összecsaptak a feje felett a hullámok. Görcsösen tartotta vissza a lélegzetét, miközben egyre gyorsabban süllyedt a feneketlennek tűnő aknába. Úgy érezte, hogy a tüdeje mindjárt szétpattan, a vér pedig dübörögve kalapált a fülében. Aztán kezdett elernyedni, feladni a küzdelmet, míg végül kitört belőle egy sikoly. Képek villantak fel a szem előtt, de nem az élete pergett le előtte, hanem Angus arcát látta, és a közösen eltöltött röpke pillanatokat. De ezek a pillanatok valahogyan furcsán ismeretlenek voltak. Olyan képek jelentek meg előtte, amelyek még meg sem történtek vele. A látomásokban felnőtt nő volt, és minden felvínaló emlékép róluk, róla és a vándorról szólt, minden köröttük forgott. Arra számított, hogy a jéghideg víz betódul a tüdejébe, és megfullad, de nem így történt. Egyszerűen nem történt semmi. Abigail csak süllyedt tovább a sötét mélységben. Felnézett a valahol nagyon messze, apró fénypontként távolodó kút szájára. Jobbra-balra pislogott, összekócolódott haján át igyekezett kukucskálni. Érezte, hogy lelassult, míg nem egy helyben kezdett lebegni, a nagy semmiben. Valahonnan a mélységből vibrálón áttetsző alak bontakozott ki. Angus. Nagyon lassan Abigail felé fordult, nézte őt és beszélt hozzá, de mint hiába. A lány nem hallotta, és a feléje nyújtott kezet sem tudta megérinteni. Aztán valami olyasmi történt, amit a kislány az eszével sem akkor sem, azóta fel nem foghatott. Egy pillanat alatt minden felrobbant körülötte, színek milliárdjai ragyogtak fel, fröccsentek szerte szét. Talán erről mesélt David is, amikor először jött át ide, ebbe a világba. A hihetetlen kavalkád után Abigail arra riadt, hogy a fűben ül egy dombon, egy kis pavilon mellett, és körös körül a labirintus terpeszkedik. Távolabb ott magasodott a palota fellegvára, amelynek eddig fogja volt, és ott tornyosult előtte a beszakadt kupolás nagy csarnok is, ahol már járt egyszer. Az öregvár külső peremén csücsült a fűben, és vacogott, hiszen még mindig csuromvizes volt. Szája elkékült a hidegtől, bőre libabőrös lett, ruhája, blúza vizesen tapadt a testére, olyan pedig csapzottan, loncsosan lógott az arcába. De kijutott az ijesztő, végtelen mélységből, és ez volt most a legfontosabb. Bár halvány fogalma sem volt arról, hogy mi történt vele, és körülötte valójában, ez most éppen nem is nagyon érdekelte. Angus egyre feszültebbnek érezte magát. Valami ott mutoszkált tudata legmélyén, de sehogyan sem tudta megfejteni az értelmét. Elindult, hogy előkészítse Sarah érkezését, de az asszony csak nem akart megérkezni. Zavarban volt, mert a kapocs, amely összekötötte őket, egyre gyengült, egyre halványult közöttük. Ez pedig azt jelentette, hogy ébredezik a labirintus. Sietnie kellene, de nem tehet egyebet, mint hogy vár. Várta Sarah-t, várta, hogy történjen, aminek történnie kell. A rövid idő elteltével egy kép kezdett erősödni benne, valami hívó szó, könyörgő hang, amely a nevén szólongatta. Megpróbálta felidézni magában a hangot, és a hanghoz egy arcot illeszteni. Abigail! Felsejlett előtt a kislány kedves arca. Talán még el is mosolyodott egy kicsit, amint visszaidézte Abigail zavart viselkedését, amelyen leplezni igyekezett az Angus iránt érzett vonzalmát. Most azonban ez a hang, ez az arc kétségbe esetten kereste őt, és most nem volt sem vidám, sem gondtalan. Ilyet és elkeseredett volt. A vándor erősen koncentrált, szem előtt halványan felrémlett a kép egy teremről, Ebigéről és egy kútról. Látta maga előtt a lányt, és igyekezett megszólítani, bár tudta, ha a kép el is jut hozzá, hallani biztosan nem fogják egymást. De vajon hol lehet ez a kút? Hol lehet a gyermek? Vajon miért érzékeli ennyire tisztán a kislányt? Most, hogy a labirintus ébredezett, minden kapcsolat letompult, meggyengült. Most mégis tisztán, élesen rajzolódott ki a kép. Az egyszerű halandóknak mérhetetlenül sok idő és gyakorlás szükséges ahhoz, hogy kapcsolatba léphessenek a vándorokkal. Érzékelni még csak sikerülhet, de ennél többet csak nagyon kevesen voltak képesek elérni. Angus tovább szőtte a gondolatait. Bármennyire is kedvelte Abigailt, e tulajdonságok egyikét sem feltételezte róla. Egyetlen megoldás jöhet csak szóba, mégpedig, hogy a kislány olyan helyen van, ahol a gondolatait, érzelmeit valaki vagy valami felerősíti. Talán sarlatán vagy akramon? Lehet, hogy a közelében vannak? Nem. Ahhoz túl tiszták a képek. Nem torzította semmiféle gonosz erő. Valószínűleg egy kapu vagy tükör, esetleg kút közelében lehet a lány. Hát persze, a palota, az öreg kút a palotában. Angus dühös volt magára, amiért nem gondolt azonnal erre. Hiszen csak is sarlatán rabolhatta el a kislányt az egyetlen segítségével. Ők pedig a palotában vannak. A képek hirtelen zavarossá váltak, és érezte, hogy a kislánya kútba zuhan. Azonnal elindult, hogy segítsen neki. Tudta, hogy nem a vízbefúlástól kell megmenteni a gyermeket. A kútban olyan emlékképek milliárdjai lebegnek a mélyben, amelyek elemészhetik Abigail tudatát, ha megérzik a kislány jelenlétét. David miután megállapították, hogy szép, tiszta fénnyel csillog a felülete, elgurította a gömböt, amely hihetetlenül gyorsan gurult tova, aztán pillanatok múlva már követhetetlenné vált az útja. Frígia ismét a nyakába akarta kapni a fiút, de David tiltakozott, majd a hirtelen mellettük fékező szállító platformra ugrott, és intett a táltosnak is, hogy kapaszkodjon fel. Szédítő sebességgel suhantak a gömb nyomában, ismerős és ismeretlen lényeket és tárgyakat kerülgetve. Ám a gömb gyorsabbnak bizonyult náluk, hiszen épp ez volt a dolga. Amint szem elől veszítették, a masina lefékezett. Egy öreg torony előtt álltak meg, melynek rozsdás fémszerkezetét patinás téglafalak vették körbe. A magasban szinte a ködbe veszett a torony teteje, melyen legfelül hivogatóan csillant meg a gömb felszínén a napsugár. De mit volt mit tenni? Fel kellett kapaszkodniuk a torony végtelennek tetsző lépcsőin. Lekászállódtak a szállító masináról, és elsétáltak a bejárathoz. Mielőtt azonban bejutottak volna, kétszer is útjukat állták. Először a nagyon fontos dolgaikat intéző, sietve futkározó koboldok akadályozták őket, azután egy csapat rontó-bontó száguldott el mellettük, majd fellökve őket az épület kapujában. Ajaj! Húzzunk bele, kiskamám, mert rosszat sejtek, csattant fel Frígia, és megszaporázta lépteit. Mi az? Mi történt? Miért ez az ajaj? Lihegett a nyomában David. Ezek rontó-bontók, magyarázta Frígia. Aha, azok meg mik? Semmi jót nem mondhatok el róluk. A makacs, irányíthatatlan kis fickók, akik ha kell, ha nem, szétszednek mindent, ecsetelt a táltos. De arról még soha senki nem hallott, hogy esetleg meg is javították volna azt, amit elrontottak. Hát, mit szedhetnének szét itt? Kérdezte David. Bármit, kis barátom, bármit. De leginkább azt, amire éppen szüksége volna az embernek. Keserítette el a fiút a válasszal. Mit árthatnak nekünk? Mi az, ami nekünk kell, ezek pedig elronthatják? A kulcsot, a kutat, a kaput, az átjárót, bármit. Vagy akár a környékét. Elég, ha csak annyira rongálják meg, hogy Nem juthatunk a közelébe, mondta keserűen Frígia. És akkor nekünk lőttek. Azzal válasz sem várva, felhajította Davidet a nyakába. Gyors galopban haladt felfelé, a torony széles lépcsőjén hamar ledolgozta a hátrányát a kis szerkentyűkkel szemben. Amit a kis masinák észrevették Frígiát, az egyik rontó-bontó azonnal kivált a csapatból, és közelebb húzódott a táltoshoz, így egymás mellett haladva méregették egymást. Persze a kis szerkezetnek ez nem okozott különösebb gondot, mert az automatikus kitérítő berendezése segítségével idejekorán kikerült az észlelt akadályokat. Ellenben Frígiának aprólékosan kellett odafigyelni minden talpalatnyi helyre, és hogy még nehezebb legyen a helyzet, David is ott zögykölődött a nyakában. A fiú eközben a táltos hátáról igyekezett minél részletesebben megvizsgálni a pémasz kis szerkezetet, amely hol egészen közel jött hozzájuk, hol pedig eltávolodott tőlük. Kisebb méretű, fémmel borított masina volt a rontóbontó. Ügyes csuklós szerkezettel rögzített futóművel, amely könnyedén átsegítette a különböző kisebb-nagyobb akadályokon. Masszív konstrukciók voltak ezek a kis gépek, szinte elpusztíthatatlanok. David bármennyire is próbálta mellettük sertepertélő herkentyűn valami sérülékeny pontot lelni, nem igen akadt ilyenre. Talán csak a tetején égtelenkedő, hatalmas csavar volt az egyetlen pont, amely védtelenül trónolt a gép feje búbján. De ezt a csavart még mozdulatlan állapotában is macerás lett volna meglazítani, nemhogy ilyen eszement vágtázás közepette. Közben az emeletek egyre fogytak a toronyban. Frígia pedig egyre jobban fáradt. A néha lemaradó kisebb rontó-bontó csoportok, amelyek villámsebesen szétbuheráltak minden kezük ügyébe kerülő, szétbuherálható dolgot, újra és újra felzárkoztak mögéjük, újabb és újabb akadályokat gördítve a táltos lába elé. Bár Frígia sem volt rest, és amikor tehette, szétcsapott a kerge szerkentyűk között, a túl sok kárt azonban nem tehetett bennük. David egy hirtelen jött ötlettől vezérelve turkálni kezdett a tarisznyában, és addig kutakodott, amíg a keze ügyébe nem került az, amit keresett. Egy hatalmas villáskulcsot halászott elő, amit előbb meglóbált a feje felett, majd a rontó-bontó közé hajította. Hirtelen megtorpant a menet, a megállt Frígia is. Az első kis szerkentyű lehajolt, és az egyik fogó karjával felemelte a nagy villáskulcsot. Forgatni kezdte, mire a többiek is elkezdték vizsgálgatni. Azután szem nem követhette az eseményeket, olyan gyorsan zajlott le minden. Mire utazóink felocsúttak, csak rezgő rugóhalmok és egy rakás ócskavas maradt a rontóbontók helyén. Csak a lassan leülepedő por utalt arra, hogy az imént még áldász küzdelem zajlott a fémkupacok helyén. Na, várjunk csak! Emelte le a nyakából Davidet Frígia. Most van az a pillanat, hogy nem értek egy árva kukkot sem. Pedig pofon egyszerű, nagy képűsködött David. Az egésznek az a lényege, hogy ezeknek a szerkezeteknek semmi más dolguk sincs, mint hogy szétszereljenek mindent, hiszen ezért hozták létre őket. Na már most, emelte fel tudálékosan az ujját, ha egyszer mindent szét tudnak szedni, akkor ez azt jelenti, hogy mindenféle eszközzel és szerszámokkal el vannak látva. Csak hogy, nézett rá érdeklődve Frígia. Csak hogy olyan szerszámot nem kaptak, amivel kárt tehetnének egymásban, illetve saját magukban. No, hát én most adtam nekik. Fantasztikus. Zseniális. Óhajtasz még néhány magasztos jelzőt, vagy mehetünk tovább? Nézett a fiúra közönösen a táltos. Csak azt ne akard nekem bemesélni, hogy te már régen tudtad a módját, miképpen szabadulhatunk meg ezektől a kis ördögöktől. Na és ha tudtam, húzta fel Frígi az orrát. De nem tudtad, vágta rá azonnal David. De igenis tudtam, csak nem szóltam, hogy te is gyakorolj egy kicsit. De nem, de igen. Az egyre változatosabb párbeszédet halk morajlás és enyhe rázkódás szakította félbe. Úgy érzem, Itt az ideje, hogy induljunk, kapta fel Davidet Frígia. A morhajlás egyre hangosabbá vált, és a torony is egyre jobban remegett. Frígia tőle telhető leggyorsabb iramot diktálta. Aztán sorra potyogni kezdtek a torony alkatrészei, csavarok, faldarabkák válogatás nélkül. Valahonnan egy hatalmas, elszabadult fogaskerék gördült elő, feléjük tartva, mintha egyenesen rájuk pályázna. A Frigiának épp, hogy sikerült elkerülni a nagy sárga rész kereket, amikor rugók meg mindenféle óramechanikák kezdtek záporozni rájuk a magasból, a tártas minden ügyességére szükség volt, hogy elkerüljék a katasztrófát. Ott a lépcső, kapaszkodj! Kiáltotta az egyre erősödő zajban Frígia, majd megcélozta az egyre jobban ingó fém lépcsőt, és felszáguldott rajta fel az óratoronyba. Az utolsó lépéseknél már érezte, hogy kicsúszik a patája alól a függő folyosó, ezért nagy lendületet véve elrugaszkodott, és az utolsó métereket már repülve tette meg. Irtózatos erővel vágódott a hatalmas ólomkristály számlapba, amely ezer meg ezer darabra robbant szét a belecsapódó test súlyától. Sara nem érzett semmit, csak lebegett. De nem tudta, hogy zuhan-e, vagy csak egy helyben áll. Nem volt viszonyítási alapja. Fény ragyogta körül a testét, s egyszerre, mintha izzó folyamba esett volna, úgy fröccsent szét az aranyló aura, milliónyi színekben pompázó robbanó tűzbombaként. Amikor felocsudott, tompa félhomályt látott maga körül. Lassan feltápászkodott, és igyekezett megfejteni, hogy hová keveredhetett. Aprócska gazzal benőtt tisztáson állt, és bármerre fordult, mindenütt ugyanaz a kép fogadta. Öreg, göcsörtös törzsű fák sorakoztak sűrű, szinte áthatolhatatlan ajnövényzet között fuldokolva. A talaj nehéz, fullasztó párát sóhajtott ki magából, ködbe burkolva az egész vidéket. Sara bizonytalan léptekkel botorkált körbe-körbe, minden kis apró nesze megtorpanva, kétségek között gyötrődve, vajon merre lehet Angus? Vajon hol találja, hiszen a vándor azt ígérte, várni fogja őt oda át, e szavakkal váltak el a szobában. Igen ám, de hol lehet az az oda át? Tanácstalanul toporgott, az idő pedig kérlelhetetlenül haladt tovább. Merre induljon? Elinduljon-e egyáltalán? Végül azonban az aggodalma és a türelmetlensége győzedelmeskedett, s az asszony nekivágott a sűrűnek. Valami csapás félén haladt, már ha csapásnak nevezhető az a keskeny nyom, amelyet követni tudott. A kis utacska, hol kiszélesedett, hol pedig teljesen elnyelte a sűrű. Hosszú percekig tartott, mire Sara ismét rálelt az ösvény nyomaira. A csendbe félelmetesnek ható, ismeretlen zajok hasítottak bele. A roppanások és tompa puffanások, furcsa sóhajok és elfúló sikolyok, melyek hol innen, hol onnan törtek elő. Távoli madárrikoltozással egybeolvadó erdei hangok zúgtak körülötte, és szűnni nem akaró sejtelmes suttogások kísérték minden lépését. Néha egy-egy túl közeli vagy váratlan hangos zajra összerezzenve megtorpant, de aztán összeszedve minden bátorságát, nyakát behúzva indult tovább. A sűrűt lassan zsombékos ligetek kezdték felváltani, kisebb-nagyobb sással, náddal benőtt vízfelületekkel tarkítva, és a köd is furcsán hömpölygővé vált. Erre vált ki a tompa morajból egy furcsa, suttogó sóhaj, amely szinte minden irányból egyszerre hangzott fel, teljesen megzavarva az asszonyt. Sara megtorpant, és ijetten körbekémlelt. Az egyik zsombékos részen egy kiszáradt, de még álló fa mögül hirtelen felbukant egy kobolt torz alakja, de azon jobban el is tűnt, ahogy az asszony feléje fordult, a következő pillanatban már mögötte moccant a sás. Ki van ott? Kiáltott folytott hangon Sara, s megpördült a neszezés irányába. Egy másik kobold árnya villant elő a ködből. szélesen vigyorogva, némán bámulta az ilyett asszonyt. Szára fel sem mocsúthatott, amikor valami hátulról érintette meg a combját. Rémülten fordult hátra, és észrevette, hogy egy másik kis gnóm is sündörögött, miközben a ködből egyre másra bukkantak elő újabb és újabb különös szerzetek. Szótlanul néztek rá, de a furcsa, síron túli hang egyre csak mondta és mondta magáé. Erre, erre, erre. Szarát hirtelen hátulról érte a lökés. Egyensúlyát veszve térdre esett, és mire összeszedte magát, már a vállára is ugrott az első vakarcs, és cibálni kezdte az asszony haját. Szára kétségbe esetten próbálta levakarni magáról a kis szörnyeteget, miközben segítség után kutató keze egy vaskoságot tapogatott ki a magas, zsombékos fűben. Nem sokat teketóriázott. Felkapta az ágat, és jól kupán vágta az egyik vigyori fajzatot. Másik kezével sikerült nyakor ragadni a hátán lovagló szörnyecskét, és amint sikerült felállni a sáros talajon, felhajította a kis testet a levegőbe. Aztán a göcsörtös vastagágat két kezébe kapva, mintha krikettütő volna, jól odasózott az éppen eléje potyanó mitugrásznak. Topmán puffant az ág, és a felnyűszítő kobold nagy évben a mocsárba röppent. Ám a siker nem tehette elbizakodottán őt, mert az apró fenevadak egyre többen és egyre bátrabban lódultak feléje. Keményen dolgozott a husánk, de ahogy Szarakarja fáradni kezdett, úgy váltak egyre lassúbbá és pontatlanabbá ütései. A zsombék is, ahol a heves csata zajlott, egyre ingatagabbá vált, míg végül megadva magát az asszony terhe alatt, lassú süllyetésbe kezdett. Egyensúlyát veszve Szara a sűrű iszabba huppant, és azon mód derékig merült el benne. A koboldok csak erre vártak. És azonnal körülvették a mocsár fogságába esett asszonyt. Az undorító nyálkás kis kezek egyre durvábban cibálták a haját, rángatták a ruháját. Kétségbe esve küzdött ellenük, de csak annyit ért el, hogy egyre gyorsabban süllyedt a mocsárban. A halálosnak tűnő csapdában rémülten csapkodott maga körül, próbált a felszínen maradni, de a bűzös, sűrű massza csak húzta lejjebb, egyre mélyebbre. A piszkos víz átcsapott az arcán, felfröccsent a hajára, és hiába küszködött, mind többször nyelt a koszos mocsárból. Váratlanul érte a villanás, és az azt követő hirtelen beácsent. Érezte, hogy lassan fátyol ereszkedik a szemére, hogy egyre erőtlenebbül csapkod, és már feladni készült mindent, amikor egy kemény kéz megragadta, és húzni kezdte a felszín felé. A vándornak minden bal sejtelme beigazolódott. Nem hiába érezte a keserű ízt a szájában, a félelmet, ami ott lüktetett elméje apró zugaiban. Végszóra bukkant elő a köd jótékony leple mögül. Már messziről hallotta a vartyogó zsivolygást, és most már az okát is láthatta. Szara már teljesen alámerült a sűrű iszabban, miközben megbűvölt lápi koboldok egész serege fáradozott azon, hogy az asszonyt a mocsárba folytsa. Engesznek nem sok ideje maradt mérlegelni, vajon beleavatkozhat-e ebbe az egyébként meglehetősen egyoldalúnak tűnő küzdelembe. Csak egy pillanatig habozott, aztán, ahogy Ilerion parancsolta, nem késlekedett minden erejével harcba szállni. A mágia, mint láthatatlan korbács, úgy csöpört végig a marakodó kis lények között. Visítva repültek szerte szét, ahogyan a gondolat közéjük csapott. A koboldok hosszú másodpercekig tanácstalanul forgolódtak, nem értették az új helyzetet, ám, amint megpillantották a vándort, azon mód rárontottak minden dűket az idegen felé fordítva, amiért megzavarta készülődő vacsorájukat. Mintha falnak ütköztek volna, úgy pattantak vissza a vándort körülölelő energiafalról. Újra és újra nekiveselkedtek, hogy áttörjék a halványan derengő fénygömböt, mint hiába. Végül Engesz megunva az értelmetlen húzakodást, elmormolt egy bűvös igézetet, mire a koboldok hanyatomlok hátra sem nézve szétszaladtak a szélrózsa minden irányába. Azonban a sötétben megbúvó hatalmas árny, aki békésen várta a végkifejletet a vacsora dolgában, nem ijedt meg a varázslattól. Szép, csendesen belecsusszant a sűrű iszabba, és szinte észrevétlenül siklott a már-már teljesen alélt Szara irányába. Megusz a legutolsó pillanatban érezte meg a szörny jelenlétét, egészen lefoglalták a kis mocsári gonosztevők. Csak annyi ideje maradt, hogy védelmezőn beburkolja Szarát a halovány fénnyel, és már is a sötét árnyék után vetette magát. A teremtmény karcsú, de izmos teste többször is kisiklott a keze közül, míg végre sikerült átnyalábolni a rángatozó szörnyet. A vicidémon dühötten próbálta kiszabadítani magát az erős szorításból. Vonaglásával és randa állkapcsa csattogtatásával csak annyit ért el, hogy a vándor egyre közelebb került hatalmas, hájogos személyhez. Felocsútni sem volt ideje, olyan hirtelen bukkant fel Engus arca. A kék szemekből áradó erő most jéghidegen és pengeélesen hatolt át a lény nem túl bonyolult elméjén, és irtózatos fájdalommal nyilalt a koponyájába. Több méter magasra feldobta ívbe feszülő testét, hogy lerázza magáról a fájdalmat, de mint hiába. A vándor már régen elvesztette a rángatózó testet, de az csak vonaglott tovább, kígyózó mozdulatokkal próbálván szabadulni az örjítő fájdalomtól. Alig néhány pillanatig tartott csak a küzdelem, de Engus számára hosszú óráknak tűnt. Szara arra orcsodott, hogy hason fekszik a fövenyen, és feje a partról az alant locsogó sötét víz felé lóg. Egy erős kéz határozott mozdulatokkal szorgalmasan pumpálta ki belőle a lenyelt koszos vizet. Feltápászkodott, és megmentője felé fordult. Engus állt mellette, a kezét nyújtotta, hogy felsegítse az asszonyt. Szara megpróbált felállni, de csak sokadik próbálkozásra sikerült. A lábát elhagyta az erő. De nem csak a lábát, hanem az egész testét is. Hűvös volt. A vacogott a foga, cipőjét lehúzta róla az iszap. Fehér seje mingét teljesen átáztatta, és összemocskolta a sár. Szara hagyta, hogy a férfi egy, ki tudja honnan elővarázsolt, hatalmas, bolyhos frotírlepedőt borítson rá, és átdörzsölje vele átvagyott karját és a hátát. Miután Engus látta, hogy Szara arcába végre visszatér a pír, hátrébb lépett, hogy az asszony megtörölközhessen. Mire Szara végzett a hajával, addigra Engus vadonatúj, frissen vasalt ruhadarabokat tartott a karján, nyilván onnét szerezte, ahonnan az imént a fürdőlepedőt. Szara zavartan vette el a lehelet könnyű ruhadarabokat, és körülnézett, hogy hova húzódhatna félre felöltözni. Engus udvariasan odébb sétált, és közben elmesélte Szarának a legutóbb történteket. Megtaláltam Abigailt. A palotában van, mondta háttal az asszonynak. Remek lány. Annyit mondhatok, nagyon hamar feltalálta magát. Folytatta, miközben Szara lecibálta magáról átázott ruháit. Na, persze azért ne túlozzuk el. Sikerült a lehető legvadabb menekülést kieszelnie, ezért értem ide későn. Elnézést kell kérnem, asszonyom, folytatta volna Engus, amikor egy könnyű kéz érintette meg a vállát. Szara állt mögötte. Még a lélegzete is alakadt, amikor megpillantotta az asszonyt. A könnyű mitriai sejemből készült ruha lágyan ombott alá, a még mindig karcsú nő alakján. Hosszú nyakán elegánsan mutatott az álló gallér. A ruha alsó része, bár szoknyának tűnt, egymást átvedő széles sejemcsíkok sorából állt. Alatt a fehér sejemnadrágot viselt, amely a térde fölött enyhén kiszélesedett, lábán pedig puha, hosszú szárú budgyos csizmát. Alakját beragyogta Ilarion csókja, amely most már szarakarján is ott szikrázott. Mint egy igazi vándor, állapította meg Engus. Köszönöm, mondta kedvesen mosolyogva az asszony. De most már induljunk, nehogy Abigail nagyobb bajba kerüljön, komolyodott meg a hangja. Miután azonban egy mocsár közepében álltak, fogalma sem volt, merre induljanak. Ha te is úgy gondolod, menjünk majd, igyekszem utánad, engedte át az irányítást a szőke fiúnak. Engus beleszagolt a levegőbe. Igen. Jobb lesz, ha indulunk, mert érzem, hogy ébredezik a szörnyeteg. De miféle szörnyetegről beszélsz? A labirintusról. Érkezett a tömör válasz. A tempó, amit a vándor diktált, nem hagyott időt Sarának tovább kérdezősködni, mert igencsak szednie kellett a lábát. Itt, a sáros, csúszós talajon értékelte igazán az új öltözékét. A csizma, bármennyire cuppogós volt is a talaj, nem nedvesedett át, s még különösebb volt, hogy egyáltalán nem piszkolódott be. És nem csak a csizma, de a ruha is száraz, meleg és tiszta maradt, pedig jócskán bukdácsolt a sikamlós talajon. Váratlanul hatalmas sövényfalba ütköztek, amely egyik pillanatról a másikra ott tornyosult előttük. Angus anélkül, hogy lassított volna, határozottan haladt tovább, most már a sövényfal tövében, míg egy kapuhoz nem értek. Innen óvatosabbnak kell lennünk. Ez már Akramon birodalma, s ha Akramoné, akkor sarlatáné is, aki azt hiszem, minket szeretne legkevésbé a birtokán tudni, figyelmeztette halkan az asszonyt. Felkapaszkodtak egy közeli dombra, ahonnan beláthatták az egész környéket. Hatalmas területen feküdt a város, azon a határvidéken, ahol elkezdődnek és ahol véget érnek az álmok. Messze előttük magasodott a palota és a fellegvár. A máskorú izgalmas helyszín most sivár, kihalt kősivatagként húzódott előttük, amelyen minden lépést kétszer is meg kellett gondolni. Erre azonban most nem állt rendelkezésükre elegendő idő. Az idő, amelyből sem a jók, sem a rosszak nem rendelkeztek kimeríthetetlen tartalékkal. Csak egy valaki örülhetett annak, hogy fogytán az idő, maga a labirintus. A szörny tudata lassacskán kitisztult, amint hosszú szendergéséből ébredezett. Már kezdett visszatérni az emlékezete. Felidézte, hogy miért alkották, és emlékezett arra is, hogyan győzték le. Most még naív kisgyermekként csodálkozott a világra, de csupán időkérdése volt, mikor nő fel ez a most még gyermeki állapotú szörny, és mikor fedezi fel magában az erőt, a hatalmat, az eredendő gonoszságot. Angus tisztában volt vele, hogy versenyt futnak az idővel. Sietnie kell, hogy biztonságban tudhassa Abigailt és Sarát, hogy legyen elég ideje felkészülni a küzdelemre, hogy segíthesse végső harcában Davidet. Sietnünk kell. Nézett fel az égre a vándor, ahol egyre sötétebb felhőket sodort a szél. A régi kápolnál hagytam Abigailt. Biztosan ott vár, igyekezett megnyugtatni Sara. Nagyon talpra esett kislány. Ettől tartok én is, zsörtölődött a vándor, hogy túlontúl talpra esett. Ha szerencsénk van, nyugton marad, de félek, hogy pusztán tudatlanságból még nagyobb bajt kavarhat, ha neki indul, hogy segítsen. Hogy érted ezt? Állt meg Sara egy pillanatra. David nem tudhat az itt létéről. Ha mégis megtudná, hogy Abigail itt van, akkor nagy bajba sodorna mindannyiunkat. A kislány úgy hiszi, hogy Akramon van a háttérben, David pedig már tudja, hogy sarlatánnal kell megküzdenie. De ha a fiú értesül arról, hogy Angus, szakította félbe Sara, menjünk, mondta kizökkentve a vándort tétova gondolat menetéből. Némán igyekeztek tovább, amennyire erejükből telt. Kerülgették a labirintus kusza útvesztőit, és maguk mögött hagytak sok riadt a lapuló manót, koboldot, akik már megadták magukat elkerülhetetlennek tűnő végzetüknek.